Ez itt a Kulturális Extázis. Szórakoztató elmélkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, régóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Kulturális Extázis harmadik adásában, amely a Szeuzó kincsekről fog szólni, de még mielőtt belevágnék a közepébe, szeretném örömmel bejelenteni, hogy a műsor már hallgatható Spotify-on és Google Podcaston is. Apple Podcaston sajnos azért nem, még, mert nem csináltam meg az Apple ID-mat, mint az köztudott, az Apple-le vérszerződést kell kötni ahhoz, hogy használhassd a felületeit, és amíg gyűjtöm a véremet ehhez, de ígérem, hamarosan ott is jelen leszünk. Valamint a műsor kezdete előtt szeretnék köszönetet nyilvánítani bizonyos forrásoknak és bizonyos embereknek. Dézsi Zoltán Szeuzó című kétrészes dokumentumfilme nagy segítséget nyújtott, valamint olvastam Tóth Tibor alias Tiború Conteo blogján megjelent cikket, ami a Szeuzó körüli politikai és titkosszolgálati kavarásról szólt. Mind a kettő nagyon hasznos olvasmány volt a számomra. Illetve szeretnék köszönetet mondani Bixádi István tanár úrnak, az általános iskolai földrajz tanáromnak, aki először mesélt nekem a Szeuzó kincsek történetéről. Nélkülük ez a műsor nem jött volna létre. Szóval köszi! Ennyit a hálálkodásról, és most fejjel előre a falnak. Mik is azok a Szeuzó kincsek? Ez egy 14 darabból álló késő-római kori ezüst lelet együttes, amely tálalókból és mosdótálalókból áll, és egészen elképesztően magas művészi színvonalon kidolgozott domborművek és különböző mitológiai jelenetek díszítik ezeket a nagy önmagában is súlyos tálakat, kancsókat és egyéb használati tárgyakat. Szóval ezeknek a történetéről fogunk mesélni. És két részre osztom a műsort. Az egyik részben maga a kincs előkerülésének és különböző és eltűnésének és újrafeltűnésének különböző fordulatait fogom elmesélni. A második részben pedig magáról a tárgyakról fogok egy részletesebb bemutatást adni. Szóval akkor kezdjük is a történetet. Az 1970-es évek elején egy gimnazista Sümeg József élt a Székesfehérvár melletti Polgárdiban, és neki is volt egyébként egy nagyon jó fej és szuggesztív földrajztanára, aki arról mesélt, hogy itt Polgári térségében már 2000 évvel ezelőtt is éltek emberek, és nem is akármilyen emberek, hanem egy római település állt itt, és a Pannonia Valériát lényegében keresztben metsző kereskedelmi út, a Gorziumi út húzódott itt, ami hát környékén nagy számban lehetnek a föld alatt különböző értékes római kori leletek. Hát ez azonnal felkeltette a Jóska érdeklődését, és mint sokan mások a környéken amatőr régésznek állt, és viszonylag sikeres is volt benne, talált egy csomó érmét, szoliduszt, olyan cserépdarabokat, amelyen római kori felirat volt látható, és ezekkel az értékesebb darabokkal fel is ment Budapestre, és ezeket el tudta adni egész jó pénzért az ecseri piacon működő használtáról és régiség kereskedőknek. Azt kell tudni, hogy ekkoriban, tehát a szocializmusban nem volt hivatalosan műkincs piac, hanem ilyen használt árus és régiség kereskedőnek álcázott műkincs kereskedők működtek, és egyébként ezekért a tárgyakért ilyen 100-200 forintokat kapott, ami akkoriban egy tinédzsernek nagy pénz volt. Hát itt elmúlt az idő, és valamikor olyan 76 és 77 között találhatta Polgárdi melletti Kőszárhegyen azt a kincset, amiről most szó esik, és hamar el is terjedt a faluban a pletyka, hogy a Jóska valami nagy fogást talált. Olyannyira nagyot, ugye, hogy hát ezért ez az össz lelet tömege, az meghaladja a 100 kg-ot, tehát ezt nem lehetett suvasztani egy kék IKEA zacskóba és hazahordani, szóval kellettek hozzá emberek, akik ebben segítenek, de többé-kevésbé titokban lehetett tartani, viszont 78 végén az ekkor 22 éves Jóskának be kellett vonulnia a kötelező sorkatonai szolgálatra, és itt már valószínűleg elkövette azt a hibát, hogy egy-két katonatársának, vagy egy-két tisztnek is beszélt arról, hogy ő milyen nagy kincset talált. De jó dolga van Attilának, ahogy mondja a költő. És sőt, még az is felmerült, hogy esetleg paraszolvencia gyanánt egyes darabokat átnyújtott a feletteseinek különböző kiváltságokért, vagy engedményekért cserébe. Egyébként a pápai állomásra rendelték az alapkiképzés után, és egészségügy is szolgálatban volt, tehát ez gyakorlatilag háború esetén szanitécet jelent, tehát aki csézik, az tudja, hogy mi az, hogy medik! Na, ő egy medik volt. Jól is mentek alapvetően a dolgai, míg nem, 1980-as év elejére valami megváltozott a hangulatában, már nem fogadta a családtagjait a látogatásokon, és nem írt levelet, sőt meg is kérte a nővérét azt, hogy ne írjon több levelet, és ők se jöjjenek meglátogatni, mert jobb ez így nekik. Ezt egyébként később aztán el is mondják egy több interjúban is, hogy furcsa volt az, hogy akármikor meglátogatták a fiút, mindig volt rajtuk kívül valaki halló távolságon belül. Ez egyébként nem is meglepő utólag, mert tudjuk azt, hogy mind a magyar titkosszolgálat, tehát az állampárti titkosszolgálat, mind pedig az ő nagy testvére, a GRU, azaz a szovjet katonai titkosszolgálat is monitorozta ezeket a kis katonákat, mert hát nyilván az egy nagyon érzékeny terület volt. Arra nézést, hogy mindig tudni kellett, hogy a fegyveres erőknél valami politikai készülődés, izgágáskodás vagy egyéb feszültség van-e, és hogy azért, hogy időben meg tudják ezt akadályozni, és közbe tudjanak lépni, mielőtt nagyobb lesz a baj. Szóval, hogy erről nagyon-nagyon valószínű, hogy tudott a titkosszolgálat is. És hát később ez a kincs további sorsát tekintve azért magyarázattal szolgálhat egyes pontokon. Szóval megváltozott a barátunk lelkivilága, és 1980. december 11-én kimenőt kér, ami nagyon meglepi a környezetét és a feletteseit is, azért, mert 9 nap múlva leszerelt volna, és hát 9 nappal leszerelés előtt nem nagyon szoktak kimenőt kérni a katonák, ezt már ugye fél lábbal is kibírjuk alapon, de ő csak kötötte az ebet a karóhoz, így aztán a feletteseibe belementek, és eltávot kapott. De ami meglepő, vagy talán még ennél is meglepőbb, hogy nem hazament Polgárdiba a családjához, hanem egy 1000 éve nem látott rokon családot látogatott meg Székesfehérvár mellett. Ott töltött pár napot, és csak azután ment tovább Polgárdiba. Megérkezett a polgárdi ipartelepre, ahol találkozott a szemtanúk szerint két civil ruhás ismeretlennel, beültek piálni, majd elindultak a közeli Kőszárhegy felé, és hát ekkor látták utoljára Élvesi meg Józsefet. Majd december 15-én a helyiek egy bányarobbantás előkészületeit végezték, és arra lettek figyelmesek, hogy a közeli Borbély pince ajtaja nyitva van, és csapkodja a szél az ajtót. Itt találták meg Simek József holttestét felakasztva két Mikádó övre. Ez a Mikádó öv a katonaságban rendszeresített ilyen nadrágtartó szív volt. Ami furcsa körülmény volt, hogy leért a lába, leért a térde konkrétan a földre, ami hát egy ilyen alacsony plafonú pincében egy 183 centi magas testnél nem is meglepő. Azonnal, ahogy ugye értesítették a szerveket, kiszállt a katonai ügyészség, mert ugye ő volt illetékes a kis katonákkal történt bűncselekmény gyanús eseményekben. De ők nagyon hamar lezárták az eljárást, kizárták az idegenkezűséget és öngyilkosságot állapítottak meg. Ezek a gyanús körülmények, mint a két öv, amivel felakasztották, az, hogy térdelve találták a holttestet, és az, hogy három pár nyom indul el ugye a pince felé, ugye havazott, és ugye a hóban lehetett látni ezeket a nyomokat, majd csak két pár lábnyom jön vissza, ezek nem hatották meg őket, nincs itt semmi látnivaló, haladjunk tovább. No hát, itt Józseftől elbúcsúzunk a történetben, de azt lehet tudni, hogy ott megbolygatták a Kőszárhegyi pincének a padlóját, és valamit onnan elvihettek. És hát ugye nem kell ahhoz nagy lángésznek lenni, hogy kiderítsük, vagy hogy kitaláljuk, hogy ezek bizonyos szeúzó kincsek voltak. 1980 és 81 között bukkan fel a kincs Bécsben. Két gyanús műkincskereskedő kezén fut át, bizonyos szerb Anton Kalec és Halim Korban kezén. És ők, illetve Halim Korbántól, aki egy libanoni műkincskereskedő, és egyébként libanoni eredetiséget igazoló papírokkal látja el a leletegyüttest. Tőle veszi meg, feltehetően 1982-ben Lord Northampton, egy dúsgazdag angol arisztokrata, a szeúzó kincseket. Így kerül Angliába. A jelenlegi tulajdonsához is, aki egyébként ugye most is hivatalosan a tulajdonos, ezeket bíróságon nem bizonyították, vagy nem cáfolták meg az ő tulajdon jogát, tehát nem tudták hitelt érdemben kétségbe vonni a tulajdon jogát a szeúzó kincsekhez. Aztán 1984-ben újabb fordulat áll be az állóvízben, ami hát azért eddig sem volt túlságosan nyugodt, a víztükör. Szóval 1984-ben a Getty Múzeum akarja megvenni a szeúzó kincseket, és teljesen véletlenül egy Magyar Nemzeti Múzeumnak egy nagy tudású régésze éppen ott tölti az ösztöndíját, tehát a kutatói ösztöndíját, és felhívja a Getty Múzeum igazgatójának a figyelmét arra, hogy a névadó vadásztálon található Pelzó felirat, az a Lacus Pelzót jelenti, ami a Balaton római kori neve, ez pedig hát finoman szólva is kétségbe vonja a libanoni forrást, amit ugye hivatalosan a papírok mutatnak. Hát ezt a Getty Múzeum is helyeselte, és kiküldték az oknyomozóikat, hogy kutassák vissza, fejtsék vissza ezt a nyomot, hogy vajon tényleg aláírta, és az az ember írta alá, az a libanoni régészeti főfelügyelő, akinek az aláírása áll papíron. Hát persze, hogy ő ezt soha nem látta életében, szóval itt azért el lehet azon gondolkodni, hogy Halim Korban a fizetett ügynöke volt a Mossadnak egyébként állítólag, és ugye a Mossados hamisítási osztályon dolgozó fiúk valószínűleg aznap pocsék munkát végeztek. Kiderült, hogy ez nem kóser ez a cucc, hogy tészszerű legyek, így a Getty Múzeum elállt a vásárlástól. Majd Lord Northampton New Yorkba ment, ahol 1990-ben aukcióra bocsátotta a kincset. Akkor 15 millió dollárra taksálták az árát, ami akkori áron 4,5 milliárd forintot jelentett. Hát ezt utólag, én nem vagyok matematikus, se közgazdász, de ezt ilyen infláció követő, nem is tudom, számolással után lehet számolni, most mennyit érne. Na most nem kerültek a tárgyak aukcióra, mégpedig azért nem, mert hát a libanoni papírok ekkor már megvoltak ugye pumpolva. Viszont Magyarország éppen felszabadult a szovjet járom alól, és bejelentkezett a kincsek tulajdonjogáért, ahogy tette azt Jugoszlávia, majd később a jogutódja Horvátország és Libanon is. Bizony. Aztán ebből lett egy nagyon szép per 93-ban, New Yorkban szintén, ami a kincs tulajdonjogának megállapításáért zajlott. Hát nagyon-nagyon rosszul alakult ez a számunkra, tehát elfogult volt a bíró, a tolmács pocsékó végezte a munkáját, tényleg kritikán aluli teljesítményt nyújtott, rendszeresen félrefordított kulcsfontosságú mondatokat, illetve volt egy amerikás-magyar ügyvédünk, Frank Koszorús, a Koszorús Feri, ahogy hívták a dokumentumfilmben, amit láttam, ő sem volt egy Petrocelli, így elveszítettük a pert. Az érvelés alapvetően nem volt rossz, tehát van egy Nagy Mihály nevű, szintén nagy tudású régésze a Magyar Nemzeti Múzeumnak, és ő állt elő azzal az érrendszerrel, hogy egyébként még a per előtt egy mikroszkóp alatt megvizsgálták a tárgyakat, és az egyik tálon találtak egy olyan talajmintát, ami több mint 90%-ban megegyezik a Kőszárhegyi pince padlóján talált talaj összetételével, de ezt valamilyen oknál fogva a bíróság nem engedte jegyzőkönyvbe venni bizonyítékot, ezt a jelentést, szóval így elveszítettük a pert. De a tulajdonjog továbbá is egy ilyen lebegő szuperpozícióban volt, és hát folytatódott érte a küzdelem. Máig nem sikerült hitelt érdemlően bizonyítanunk, hogy tőlünk került ki a kincs, viszont a magyar állam 15 millió eurós kompenzációs költséget fizetve a tulajdonosnak megszerezte a kincs őrzési jogát, és most bárki megtekintheti a Magyar Nemzeti Múzeumban a múzeum körúton, szóval mindenkit biztatok, hogy ezt tegye meg. Ezért készült ez a műsor amúgy. Egyébként az fontos megállapítani, hogy miért nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy egy kincs hol került ki elő a földből. Van az a kifejezés, hogy rabló ásatás. Ez azt jelenti, hogy nem hivatalos régészeti szakmai irányelveket követve zajlik egy leletegyüttesnek vagy egy területnek a feltárása, mert nem csak maga a megtalált tárgyaknak a sértetlen állapota a fontos, hogy azt megőrizzük, hanem az őket körülvevő, az őket befedő vagy burkoló földrétegeket is fontos kielemezni, ugyanis ezek sokat segíthetnek egy adott tárgy keletkezési korának egyáltalán a környezetének, tehát annak az időintervallumnak, amiben lehet gondolkodni a megállapításában. És minden olyan ásatás, ami ezt nélkülözi, ugye az összes amatőr régész és wannabe Indiana Jones az lényegében rabló ásatást végez, ami hát illegális tevékenység. Szóval, ha bármikor a Nagyi hobbi kertjében találtok valami csillogó dolgot, és az láthatóan nem egy chipszes zacskó, akkor szóljatok az illetékes múzeum szakembereinek, és akkor ők veszik át az irányítást. Ez a jogkövető magatartás. Hát ennyit a kincs történetéről. Mondanék néhány szót Szeuzóról magáról, Szeuzó úrról, aki a Krisztus utáni 4. században élhetett, és egy szenátori rangú személy volt feltehetően. Pannonia Valéria tartományban volt magasrangú római tisztviselő, és ezt a kincset, ezt valószínűleg nász ajándékba kapta egy nagyon magasrangú személytől, az is lehet, hogy a császártól, tekintve a több mint 90%-os színezüst tárgyakat, a tárgyak művészi kidolgozottságát és tényleg míves kialakítását. Szeuzó, tehát Pannonia Valéria tartományban élt a Szabadbattyán melletti római villájában, amit mostanában zajlik a feltárás, egy régi felvétel szerint 13.000 négyzetméter területű, és a birtoka egészen a Balaton partjáig terjedhetett. Ez egyébként már a római birodalom leszálló ága a késő császárkor, ugyanis hogy Hadrianus idején érte el a római birodalom a legnagyobb kiterjedését, Trajanus még elfoglalta Dáciát, amit 120 évig még tudtak tartani a rómaiak, majd, és itt puskáznom kell, azt hiszem 271-ben Krisztus után kellett feladnia Aurelianus császárnak, aki a katonacsászárok egyike volt, fel kellett adnia ezt a tartományt, mert a dák és szarmata törzsek vérkeringése túl erősnek bizonyult, és hát megszűnt ez a puffer zóna Pannonia és a barbár törzsek között, így felértékelődött a szerepe a dunamenti limesznek, aminek a fenntartása és a biztosítása Szeuzó úrunk feladata is volt, ugyanis a barbárok előszeretettel úsztak át a folyón, mint Sirilla György a magyarhoz már, gondolom nyáron is, nem csak télen. Így volt, És szerintem akkor térhetünk át a tárgyakra, ugye? Teljesen úgy érzem magam, mint egy Cepter termékbemutatón, annyi ilyen edény és egyéb ilyen háztartási konyhai eszközről lesz most szó. Tehát itt a teljesség igényével felsorolom a darabokat. Van egy Ceuzó vadásztál, egy Achilleusztál, egy Meleagrosztál, egy geometrikus tál, egy mosdótál, egy állatalakos korsó, egy Hippolytos korsó, egy geometrikus korsó, egy Dionysos korsó, két Hippolytos vödör, egy Dionysos amfora, egy illatszeres szelence, és egy ónüst, amiben mindezt elrejtette Ceuzó urunk a barbár törzsek elől. Első quadripusz, na várja, tehát is plusz, itt felírtam magamnak, csak hülyeségeket olvasok, 1878-ban szintén Kőszárhegyről előkerült egy quadripusz, ami akkoriban még csak tripusz volt, egy háromágú, tényleg ilyen nagyon gazdagon kifaragott ezüst állvány, aminek aztán megtalálták a negyedik lábát, és kiderült, hogy pont beleillik az egyik tál, tehát egyértelmű, hogy a Ceuzó kincs kollekcióhoz tartozott. Amit még el akartam mondani egyébként, hogy ekkoriban a késő császárkorban itt a birodalom peremvidékein már nem hagyományos virtigli római polgárok éltek, hanem kelták, germánok és különböző ilyen betelepített limes mentén élő népek, gótok, vizigótok, unzo welter, unzo fort. Valószínűleg Ceuzó is egy ilyen kelta volt, ezen belül is germán, mert a kelták gyakorlatilag az egész Európában, a gótok, a vizigótok, stb. És a germánok is. Tehát minden germán kelta, de nem minden kelta germán, ugye? Tehát nem minden bogár, vagy minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Igen. Szóval ez a helyzet Ceuzóval. És ekkoriban ugye, szóval ilyen multikulti lett, nagyon erősen multikulti lett a Római Birodalom lakossága, érthetően az intenzív terjeszkedés és hódítások miatt, akik átvették a római vallást, a latin nyelvet, és ezt a szokásokat, vízzetéket, és különböző infrastrukturális fejlesztéseket. Így nézett ki Pannonia Krisztus után 400-ban. És hát az utak ugye behálózták az egész birodalmat, és így hozzánk is eljutottak. Szóval ott tartottunk, hogy a Cepter termékkatalógusból válogathatunk, Arankám. Akkor kezdjük a névadó szponzorral, tehát a címadó darabbal, a Ceuzó vadásztállal, ami egy 70,5 centi átmérőjű tál, amit lakomák alkalmával használhattak ugye tálaláshoz. A tál közepén egy stilizált lakoma jelenet látható. Az asztalnál vendégek ülnek, vadat, halat, smió falat, mi szemszájnak splendid, ugye? Vadász jeleneteket láthatunk, rabszolgák halásznak és kikészítik az elejtett vaddisznót, valamint a jelenet bal alsó sarkában látható a pelszó felirat egy stilizált tó víztükrére vésve. Ugye ez volt az a részlet, amit a magyar művészet történész kiszúrt a Getty Múzeum raktárában, ugye Lacus Pelszó. És még látható Ceuzó kedvenc lova Innocentius neve is, és a paci is. A jelenet köré egyébként egy üdvözlő feliratot martak az ezüstművesek, így szól: Hec Ceuzó tibi durent per secula multa posteris ut prosint vascula dignaturis. Maradjanak meg számodra ezek az edények, Ceuzó, évszázadokon át, hogy utódaidnak is méltóképp hasznára váljanak. A feliratot felül középen egy krisztogram zárja be, ami arra utal, hogy a tál időszámításunk szerinti 313 után készülhetett, ugyanis ekkor adta ki elsőnek Konstantina a milánói ediktumot, amiben államvallássá emeli a kereszténységet. Előbb bújhattak a pincéből a szegény üldözött keresztények, az más kérdés persze, hogy pillanatok alatt radikalizálódtak, és elkezdték meglincselgetni, meg üldözni a görög és a szerint pogány értelmiséget, tehát ugye minden kezdet nehéz, ilyen a popszakma. A krisztogram egy P és egy X egymásra rakva, ez a P és az X egyébként a koiné görögből, az ógörög ABC-ből származik. A P az a rót jelenti, az X pedig a K betűt, vagy hangot. Ez ugye a Krisztust jelenti, ez az felkentet, ugye ez Krisztus. Ez egy máig futó keresztény szimbólum, ami például a pécsi ókeresztény sírkamrákban is látható. És ami még a különlegessége a szeúzó vadásztálnak, hogy a többi egyébként szintén nagyon mivesen kialakított dombolnyomásos tála szemben, ez niellós díszítést kapott. Niellós díszítés egy spéci ötvös technika, amiben általában ezüstből készül tárgyak díszítésére használnak, vagy ott alkalmazzák. A fénybe bevésett vájatokat ezüst, réz és ólom, valamint a kén változó arányú keverékéből ebből a fekete masszával töltik ki, amit 1200 fokon kiégetnek, és végül a felületét egyenletesen csiszolják és polírozzák. A csillogó ezüstön pedig élesen kirajzolódik a fekete nielló, ami nagyon faszán néz ki. Erről a niellóról eszembe jut a általános iskolában a technika órák, amik erősen traumatizáltak. Csütörtök reggel volt a technika dupla óra, de én már kedd este fostam a technika tanárnőtől. Nevezzük őt Éva néninek, mert ez volt a neve. A évfolyam társaink egy másik osztályban Pingvinnek nevezték, ami szintén találó volt rá. Hihetetlen fakó és rossz indulatú nőszemély volt, és hamar kiszúrta, hogy én egy ilyen balfasz bölcsész vagyok már ilyen Barkács téren, és rám szállt, és az, akkor ilyen lombfűrésszel kellett dolgoznunk valamiért, és ugye, ugye a lombfűrészelésnél az a beugró, hogy ebbe az U alakú ilyen satúba befogad azt a vékony lombfűrészt, én meg hát nem tudtam, és ilyen elképesztő megalázó volt, hogy ott a csoportban közszemlére tett, pellengére állított. Na szóval, ma már elvinnék bilincsben a kócsok, meg a pszichológusok, na mindegy. De az még nem a PC világa volt. És emlékszem, anyám sietett a segítségével, mert cuki volt, mert valahonnan, valami barkácsboltból vett egy új vadonatúj lombfűrész, ilyen, hát ugye ezt a satut, amiben be lehet fogni a lombfűrészt, és be is húzta nekem, így befogta, hogy azzal ízít csak majd, de Pingvin kiszúrta a bejáratnál. Kinevetett, hideg kacaja bejárta az éjszakát, mert még télen ugye hajnal volt és éjszaka, és újra indult a rémálom, szóval nem emlékszem rá szépen. Emlékszem, valami dobozkát kellett csinálni, és aztán is megcsináltam, de ilyen a fedő ilyen nagyon csálira sikeredett, és jellemző, hogy mennyire becsültem a munkámat, a remekemet. A bátyámat egyszer hívta valami csaj, és nem volt cetlim, amire leírhattam volna, hogy kihívta, és fogtam, és egy fekete filccel felírtam a csálé doboz fedelére, hogy Szabó Maria keresett. Szóval ez egy ilyen dadaista, destruktív pillanatom volt, és egy hatalmas középsúlya múlt megaláztatásainak az életemben. Mint ennyit a technika órákról. Következzen az Achilleus-tál. Achilleust mindenki ismeri, a Trója című filmből, Brad Pitt, stb. Az egyik, tehát a hőstettei közül az egyiket eleveníti fel, ez a tálon található részlet. Achilleus születésekor kapott egy jóslatot, illetve az anyja Tetis, hogy a srác két út közül választhat, az egyik a örök dicsőség, legacy, viszont korai halál, ugye a trójai háborúban, de ha valamilyen úton, módon sikerül elkerülni a háborút, akkor egy békés valamilyen virágról, a Kankalin vagy Viola nevű lakóparkban tengetheti minden napjait. Nyilván az anyukája az utóbbit szerette volna, de hát halljuk és látjuk, hogy nem így alakult. Ezért, hogy ezt elősegítse, az anyukája Skyros szigetére rejtette el Achilleust, ahol egy megbízható Samesza Lükomédész uralkodott, és a tinédzser Achilleus itt nevelkedett békében, bár érezhetett némi gender diszfóriát, ugyanis női ruhában kellett szűnnie meg fonnia a helyi királylány gyűrűjében. Erre a csere azért volt szükség, hogy ne találhassanak rá a görög játékos ügynökök, akik mindenképpen le akarták igazolni a trójai háborúhoz. Odysseus is egy ilyen elszánt scout volt, hát nem véletlenül kapta Homérosztól a leleményes epiteton Ornánzt, az az állandó jelződ. Megérkezett a szigetre, és kereskedőnek álcázta magát, női ruhákat kínált a lányoknak, de a ruhadarabok közé egy kardot is elrejtett, és amíg a csajok válogattak, addig Odysseus sunyi módon belefújta a harci kürtjébe, aminek hallatára Achilleus azonnal szolgálatba helyezte magát, pajzsot és kardot ragadott, és irány a háború, és meg is nyerték a görögök legott. A tál középső motivuma pont azt a jelenetet ábrázolja, amikor Achilleus leveti drag queen jelmezét, hogy újra azt csinálhassa, amit a legjobban szeret, és ami ez a legjobban ért, a hadakozást és a viaskodást, a diadalt és az ördöklést. A tál szélén is körben vannak megrökítve különböző mitológiai történetek. Ilyen volt például az aténi és a Poseidon versengése Atén városáért. Történt ugyanis, hogy Kekrops, aténi király nyílt közbeszerzésen megkérdette, hogy patrólust keres magának Atén büszke városa. Atén és Poseidon meg is jelentek az Akropoliszon, hogy demonstrálják a polgárok előtt, hogy miért érdemes őket választani a városvezetésnek. Poseidon jellemző férfiként faszméricskéréssel futott neki a prezentációnak, és háromágú szigonyát belekúrta az Akropolisz sziklájába, vizet fakasztott a kőből, de hát ugye ő a tengeristene volt, tehát ő csak a sós vízzel tudott dolgozni, és ez a Glauber sós víz a székrekedéssel küzdő aténi polgárokon kívül nem sok mindenkinek nyerte el a tetszését. Aténi a kevesebb több alapon egy olajfelt ültetett, ami hamar virágba borult, meg levelet növesztett, és ugye ebből olajbogyó nőtt, ami az olajat ki lehetett sajtolni, azt lehetett használni a főzéshez, a világításhoz, a fából faanyag lett, szóval mindenki levolta, siker volt, így Aténé legyőzte Poseidont ezen a tenderen, így lett Atén városának oltalmazó istene, Pallas Aténé. Szóval ezek a jelenetek láthatóak az Achilleus tálon. A harmadik nevesített tál, az a Meleagrosz tál. Ennek is van egy elég részletes és fordulatos története. Egyébként ez a görög mitológiát tényleg úgy kell elképzelni, mint a Marvel univerzumot. Ugyanis Stanley sem hiszem, hogy csak az ujjából szopta ki ezt a rengeteg pizsamás önbíráskodót, hanem voltak intellektuális előképei is. Az igazságligája, vagy a szuperhősök szabadszakszervezete kutyafasza ahhoz képest, amit például az argonauták leműveltek az aranygyapjúval, de a most következő Kalüdón vatkanvadászat is valami hasonló történet. A lényeg, hogy Kalüdón városára Artemis a vadászat istennője egy örjöngő vatkant küldött büntetésül, mert Oineus, a Kalüdón király, nem mutatott be neki áldozatot az éves termésből. Ez kicsit olyan lehetett, mint a NAV-nál az éves adóbevallás, és tudjátok, vannak ezek az ilyen határ, ilyen jogvesztő hatályok, hogy mikor basztak meg, ha 8 napon belül nem fizetett benne. Szóval szegény Oineus is így járt. És hát jött a vatkan, és nagyon vad volt, és hát a király összetrombitálta Arkádia hős állományát, hogy hát csináljanak már valamit ezzel a malaccal. Jött Meleagrosz is, aki egy ünnepelt sztár volt, de Meleagrosz mellett további sztárvendégek is felvonultak, mint például Tézeusz, Péleusz, Kasztor és Polükleidész, illetőleg egy Atalanté nevű lány, aki egy csodálatos ügyességű vadász volt, de persze a szexista fiúk ki akarták volna zárni a buliból, de Meleagrosz az asztalra csapott és nem engedte, szóval. Bravo. Tehát kezdetét vette a vadászat, ami napokig tartott, többen belehaltak, Péleusz a fára menekült a vatkan elől, aki már az agyaraival tépte ki gyökerestül a fát, ekkor sikerült megsebesítenie a nyilvesszeivel Atalanténak a vadállatot, de ez csak ugye karcolta, beindult a vatkannál a feeding frenzy, még néhány hős leszedett, de végül Meleagrosznak egy kopja dárda kombinációval sikerült a másvilágra küldeni a bestiát. A tál közepén látható domborított jelenetben azt a pillanatot látjuk, amikor Meleagrosz, bár a férfiakból álló zsűri neki ítélte oda a győzelmet, Atalanténak nyújtja át a győzelmi trófeát, az elejtett vatkan bőrét. A tál peremén egyébként képregény szerint további mitológiai jeleneteket fedezhetünk fel, például Páris és az aranyalma történetét, vagy híres szerelmi történeteket, illetőleg Perseus ott pózol a levágott medúza fejével. Igazából ma már fel sem tudjuk azt fogni, hogy ezek a sokszor több változatban is továbbélő történetek mennyire az alapműveltség részét képezték az antikvitásban. A hősök, a hősnők és a félistenek voltak a korszak celebjei, félúton az istenek és a földi halandók között. Mintha ma egy trafikos lányt faggatnék arról, hogy mi a Cassati B csajának a neve. Hát biztosan tudnák ki az a Manker, én is tudom, ők is tudták ki az a Melágrosz. Szóval ez ennyi. Most pedig a tálakról a kancsókra váltsunk, Hippolytosz kancsóról. Kancsóról fog nektek beszélni, illetőleg Hippolytosz két vödörről, tehát ez a Hippolytosz történet jelenik meg ezeken a díszítéseken. Kezdjük itt is a sztorival. Hippolytosz Tézeusz és Antiope nimfa fia volt. Az anyja hamar meghal, és a fater újra nősül, a Antiope, azaz az ő anyának a nővérét veszi el, Phaedrát, akinek a neve a görög mitológiában egyet jelent a fékevesztett szerelemmel. Nem a szerelmünk lapjai típusú jó szerelemmel, hanem ez a postás mindig kétszer csenget típusú bűnbevívő, romlott, mániákus szerelemmel. Ezért szerettem amúgy a görögöket, mert nem szarra gurítanak, tehát ha már, legyen kövér alapon, mindig végigviszik az akciót, és nem végeznek fél munkát. Ha indulat van a levegőben, abból tömeges halál lesz. Ha szenvedély, abból vérfertőzés, és ha bosszú, hát abból újabb vérfürdő. Nem ez a nyomi kertvárosi tempó, hanem... Bang, bum bele közepébe így. Szóval Phaedra meglátja Hippolytoszt, és egyből beleszeret, az imént jellemzett toxikus módon. Egyébként erről teljesen a Pornhubon ezek a Stepmother videók jutnak eszembe, meg a Stepsis, meg a Stepmother videók. Lehetne egy ilyet is csinálni, egy ilyen felnőtt filmet, csak szerintem ők, nekik kimaradt ez a latinos, görögös műveltség. Na mindegy, majd szólunk Kovinak, ha még dolgozik. Szóval Hippolytosz elutasítja a keresztanyját, a keresztanyja könyörög neki, meg küldi ilyen követként a dajkáját, hogy hát mégiscsak fogadja el a szerelmét, és hogy viszonozza, stb. Illetve megfenyegeti, hogy öngyilkos lesz, hogyha nem szereti őt. Viszont, de a fiú nem áll kötélnek, így Phaedra öngyilkos lesz, de még bosszúból hátraadja egy üzenetet, amiben azt állítja, hogy Hippolytosz megerőszakolta. Nincs új a nap alatt. Ezek szerint a női kényszerítő eszközök terén, és mielőtt még bárki felsziszenne a metrón, buszon, villamoson, kocsiban, hogy milyen egy féreg vagyok, ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden zaklatást jelentő nő szavahihetőségét én kétségbe vanom, hanem csak azt, hogy bizony vannak olyan nők is, akik rossz hiszemnek, és visszajelnek a MeToo mozgalom jelentette profittal. Áldozati báránybőrbe bújt farkasok, ha úgy tetszik. Zárója bezárva. Szóval visszatérve Hippolytoszra, őt az apja, Tézeusz megátkozza és száműzi. Szóval így járt. Ez egy eléggé diszfunkcionális család, ahogy láthatjuk, és ebből a sztoriból különböző jelenetek vannak ezen a kancsón, illetőleg ezen a két vödrön is, ami olyan vödör, mint a, tudjátok, a gyerekeknek Bibionéban, amivel a tengerparton viszik a homokot, meg a hordják a vizet, stb. De valószínűleg a rómaiak nem ezt csinálták vele, vagy nem a gyereknek adták, hanem valószínűleg gyümölcsök voltak benne. Vagy mondanám azt, hogy pezsgő, de pezsgő még nem volt, tehát mondjuk belerakták a boros üveget, vagy nem tudom, a fikuszt, fikusz kukiszt. Igen, és akkor még van a Dionysos kancsó és a Dionysos amfora, mint egy ilyen nagyobb alkotás a kollekcióban. Hát pár szót szólnék a Dionysos kultuszról, de nyilván ti is hallottatok már róla, de ismétlés a tudás anyja alapon. Tehát Dáridók, a neváli menet és ilyen domborítással kialakított mitológiai alakok, pánisten, szatírok, de nem a népligeti szopófantomhoz hasonló szatírok, hanem kecskelábú és szarokat viselő, nagy természettel megáldott mítikus lények, akik folyamatosan meg akarják pukkantani a nymfákat az erdőben, állandó jelleggel. Ha valaki nézte a Witcher-t a Netflixen, akkor ismeri azt a jelenetet, amikor Yennefer, a boszorkány, megbűvöli a kastély lakóit, vagy ennek kastély, és ott gyakorlatilag bűbájt bocsát az ott tartózkodó emberekre, akik ruháiktól megszabadulva intenzív felnőtt tartalomba kezdenek, lényegében Laokoon szobor csoportokban rendeződnek, és a legeldugottabb helyeken keresik egymás anyajegyeit. Hát pontosan fogalmazza, fékebesztett baszás veszi kezdetét, csapatépítő társasjáték borral, zenével kísérve. Ez jelenti a Dionysos kultusz. Ja, és ne feledkezzünk meg a bakáns nőkről, Bacchus, vagy más néven, ugye, görög nevén Dionysos papnőiről, akik ilyen felajzott cheerleaderek, és vörös kelmékbe bújva táncolnak hajnalig, és belekötnek az élő fába is, ha az nem akar szexelni velük. Egyébként ez egy érdekes ilyen filozófiai, meg pszichológiai motívum, hogy ugye van az apollóni karakter és a dionysoszi karakter. Az apollóni karakter egy visszafogott, hűvös, racionális, a szenvedélyeit és az érzékeit korlátok közé szorító, tiszta elméjű ember. És van a Dionysos, a fékevesztett, az ön is közveszélyes, a lángoló, az agyatlan és az élet velejét kiszívó embertípus, ugye, ahogy a holdköltők társaságában ezt olyan szépen elmondták. És mind a két szélsőség, mind a két pólus megvan bennünk, csak valamikor az egyik a dominánsabb, valamikor a másik, meg vannak a halvérőek, akik ugye az apolloni karakterek, és vannak a rockstárok, akik a Dionysos-i karakterek, de fogalmazunk úgy, hogy nem akarsz halvérűt egy pornófilmben, vagy mit tudom én, rockstárnak, és nem akarsz a tűvnél, vagy a Audi gyártószalagja mellett minőség ellenőrként egy Dionysos-i alkatot. Mert nem akarod. Rossz ötlet. Hát ennyi volt a történet mára szerintem. Ennyi volt a móka mára, záró Miki mókatára. Remélem tetszett. Azt szeretném még mondani, hogy szerintem a Szeuzó kincs az tényleg egy ilyen nagyon identitásképző, a magyar kultúrának egy sarokköve, és tényleg nagyon büszkék lehetünk rá. Orbán Viktor nagyon találóan mondta azt, hogy a családi ezüst hazakerült végre. Nem tudom, hogy ez a saját szavai voltak, de ezzel fejen találta a szöget, és van olyan, hogy teljesen véletlenül olyan dolgot támogat, amit én is nagyon támogatok, szóval engem ezen a téren legalábbis megvett kilóra. Nagyon örülök neki, hogy itthon vannak a Szeuzó kincsek, menjetek el, nézzétek meg, tényleg egy életre szóló élmény. Jövő héten is lesz műsor, jövő hét pénteken egy újabb témával készülök nektek. Van Facebook oldalunk, Instagram oldalunk, kövessetek be, lájkoljatok, hype-oljatok, anyázzatok, ami jól esik. Vigyázzatok magatokra. Ciao, sziasztok!